ugye a magyar élelmiszer exportnak köszönhetően, tehát hogy volt közünk egymáshoz, illetve Kazasztánban is találkoztam olyanokkal, akik emlékeznek arról, hogy hát Magyarországon szolgáltak katonaként. Tehát hogy magyarként mindig valamilyen visszajelzést kapunk a világból, és a legérdekesebb az volt, én stoppal jártam egyébként jó részt Kazasztánt, és sokszor fölvettek, és mondták, hogy mondtam, hogy magyar vagyok, akkor mondták, hogy fú, hát most volt itt valami 5 lovas, és hogy Magyarországról lóvá jöttek, és mi is küpcsákok vagyunk, tehát ugyanolyan mondjuk nomád népek, mint ők, és akkor nagyon barátként kezeltek mindenhol.
Én egyébként a visegrádi palotajátékokon most már 13. éve műsort vezetek, és oda mindig jönnek a csalóközi lovasi jászok, akik pont pár évvel ezelőtt, szerintem ők lehettek azok, visszamentek Kazasztánba meg Kirgiziába, mert hogy ők űzik ezt a buszkasi nevezetű lovas játékot, amit az ottani nomádok játszottak, és játszanak a mai napig, és visszamentek az ottani buszkasi játékokra, hogy megmutassák a magyarok, a magyar tudást, amit tehát, az ős hazából hoztunk.
Tehát nagyon barátian fogadnak mindenhol. Ha stoppolok, akkor szinte kötelező azoknál aludnom, akik fölvettek, tehát mindenhol meghívnak kumiszra, ugye ez egy ilyen alapital, tehát kázi a sörrel egyenértékű, olyan szinten, hogy volt egy sofőr, aki fölvett, és ugye elég bubánatos volt, és akkor kérdeztem, hogy hát miért ilyen szomorú. Hát, mert a rendőr megállított, és ő ivott egy üveg kumiszt, és ezért megbüntették, mit tudom, ami 500 dollárra, tehát hogy elég súlyos pénzbírságot kapott, és azért úgy megrázta egy picit. Tehát, hogy isszák a kumiszt, egyébként nem annyira kellemes ital, hogyha valaki próbált, én hoztam onnan legalább 6 litert, és 3 partit is rendeztem, hogy elfogyasszuk.
Kumisz parti!
Igen, és nem sikerült. Tehát, hogy abból egy kis pohárka bőven elég egy magyarnak. Tehát, hogy azért távol estünk ettől a nomád létformától már.
Nekünk viszont a reklámból lesz 1 perc elég, de azért 1 perc kell, jövünk vissza.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Reklám.
A Klubrádió klubestje a Pince Klubban, Kecskeméten. Most közvetlenül felteheti a kérdéseit. Személyesen válaszol minden felvetésre Arató András vezérigazgató, Váradi Júlia, Pikó András, Sugár Ágnes és Földvári Eszter. Ez aztán igazán élő beszélgetés lesz. Március 19-én kedden, délután 5 órakor, a Pince Klubban, a Katona József tér 18-ban. Hadd szóljon személyesen is!
A múlt elkezdődött. Lehet-e szép a csúnya valóságot megmutató könyv? 27 jeles szerző, 28 írás, 110 fotográfia Arató András legújabb kötetében. Kapható könyvesboltokban, különösen a Lángtékában, 13. kerület Pozsonyi út 5, a Toldi Ferenc könyvesboltban, 1. kerület Fő utca 40, az Örkény István könyvesboltban, 13. kerület Szent István körút 26, és a Klubrádióban, 3. kerület Bokor utca 1-5. A múlt elkezdődött.
Itt számít a véleménye. Gyors közvélemény kutatás a Klubrádióban. Az MLD-as hívással nem csak a tájékozódást, a Klubrádiót is segíti. A kérdés a mai napon a következő.
Ön szerinti 100%-osan teljesített a katasztrófavédelem a hóviharban?
Hívja fel a 0691 334 001-es telefonszámot, és ha az ön válasza igen, az 1-es gombot nyomja meg, ha nem, akkor a 2-es gombot. A hívás díja 330 forint. Számítunk a véleményére. 0691 334 001.
Reklám hangzott el.
Az ötös. 5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
Kazasztán a mai hátizsák témája, mellettem pedig Csonka Gábor alias Vándorboly. Visszatérve egy picit arra, hogy mekkora az orosz-kazak ellentét, hogy a mindennapokban mennyire érzékelhető ez, vagy te az emberekkel beszélgetve mit éreztél ebből?
Én ezt igazán nem éreztem, én nagyon sok orosszal beszélgettem, meg nagyon sokszor oroszok vettek föl stoppolásom során. annyi tény, hogy mondjuk állami pozíciókba oroszként bekerülni szinte lehetetlen. Vagy akkor nagyon nagy tudásúnak kell lenned, vagy valami nagyon speciális tudással rendelkezni, de nyilván nem bíznak az oroszokban. Tehát nyilván ők is próbálják a saját emberéket bevinni. Nyilván ott is egy ilyen egyfős uralmi rendszer van, tehát hogy mindenki hozza a maga ismerőseit, és akikbe megbízik természetesen. Ez érvényes Kazahsztánra is. Tehát ilyen szempontból nem, de az üzleti életet azért uralják, tehát hogy jó részt ők vannak, akik értelmiségi pályán vannak, ugye nagyon erős az orosz közösség, a színház, a komoly zene, ugye ha valaki Almatiba jár, akkor ott van az orosz múlt, tehát hogy a cárok alatt és után gyakorlatilag akkor épült ki Almata, a belvárosa, mondhatni így, hogy ilyen koloniális épületekkel, és nagyon szép egyébként, tehát én azt gondolom, hogy ott Közép-Ázsiának az egyik legszebb ilyen városa, tehát aminek még van múltja, és van kulturális élete, most már van hozzá pénz is társítva, tehát hogy bárkik elmehetnek szórakozni, eljárnak enni, nagyon sokat buliznak, az oroszoknak nagyon nagy hatásuk volt, tehát ilyen európanizálták mondjuk így a kazakokat, tehát hogy a hétköznapi életben a vallásosság ugye egyre kevésbé vált jelentőssé, az alkoholfogyasztás viszont annál inkább dominánssá vált a kultúrájukban. Tehát most már a kumisz az már inkább egy ilyen nemzeti csemege.
Viszont a jó orosz pálinka annál inkább dívik.
Így van, és azt fogyasztják is. Ugye ennek nem is örülnek, nagyon sok házasság pont emiatt tönkre megy. Azért nagyon sok még a nomád ösztönök azért működnek, tehát a házasságon belül az erőszak az nagyon normális. Illetve Kazahsztán...
Mármint idézőjelben nyilván, vagy mindennapi.
Mindennapi, igen, nagyon átlagos, és ezért a kazaknők nem is nagyon szeretnek. Tehát, hogyha találnak egy külföldit, szívesebben házasodnak, vagy vannak együtt egy külföldivel például, és a kazaklányok mellesleg nagyon szépek. Tehát, hogy minden attribútum megvan ahhoz, hogy egy utazó az utcán sétálva így gyönyörködjön sokat. Vannak jó múzeumaik is, és a kortárs művészet is most már betört. Tehát ezek is mind az orosz hatása, de most már kazak művészek is. Tehát legutóbb, amikor voltunk Kazahsztánban, akkor elmentünk egy ilyen kortárs kiállításra, és nagyon érdekes volt. Tehát azt mondhatni, hogy ilyen szürrealista képekkel és képzőművészeti alkotásokkal.
De ez a kulturális pezsgés, gondolom, többek között annak is köszönhető, hogy nem csak a cári időkben, hanem a szovjet időkben is idejű száműzték az értelmiséget.
Hát igen, illetve akik itt ragadtak, ugye ide telepítették II. Világháború alatt és után gyárakat, ehhez ugye hozzá kellett rendelni azokat a hozzáértő embereket is, tehát hogy ők végülis itt telepedtek le, tehát ennek is köszönhető a nagy orosz lakossági arány egyébként. Tehát nyilván a kazakoknak nem voltak olyan szoros múlthoz kötődő gyökereik, ugye ezt kiirtották a kollektivizálással, illetve azok, akik nem értettek egyet, vagy éhen haltak, vagy átmentek Kínába. Igen. Ugye Kína nagyon sokat befogadott közülük, a mostani Ujgúria területén élnek, vagy tehát az észak-észak-nyugat Kína területén. De hát mondom, ez az ország... Egy turista szempontból egy baj van, hogy nagy távolságok vannak az érdekességek között, és jó részt én azt mondom, hogy a természeti érdekességek miatt érdemes oda menni. Tehát nyilván vannak például Türkesztánban, ami olyan 1000 kilométer Almatától nyugatra, ott van egy olyan mecset, vagy egy mauzóleum, ami tényleg olyan, mint Üzbegisztánban sok van, de nekik mondjuk ez az egy van, ami tényleg látványos. Vannak ilyen kisebb mauzóleumok is útközben, meg ugye régen a karavánutak itt keresztezték az országot.
Ja, mert hogy az orosz jelenlét ellenére ez egy muzulmán ország Kazahsztán.
Persze, és egyre inkább. Tehát, hogy ott is inkább erősítik ezt az iszlám identitást, tehát, hogy válnak le erről az európai
ortodox
irányzatról. Uh-huh. Így van, de egyelőre ez még egész békésen folyik. Tehát, hogy nyilván a 91 után a nagy része az oroszoknak visszament Oroszországba, ugye akkor nem láttak sok jövőt az országban. Hasonlóan történt ez Türkmenisztánban is. Akkor még persze nem tudták, hogy az olajnak ekkora jelentősége lesz, és hogy ebből tudnak hasznot is húzni, tehát hogy jó lesz még az a kazak paszport valamire. De azért Oroszország is most már kezd egy kicsit talpra állni, tehát hogy azt is rendbeszedték. Nyilván ott is elválik a főváros és a vidék, ugyanez vonatkozik egyébként Kazasztánra is, amely annak ellenére, hogy nagy olajbevételekkel rendelkezik, olaj- és gázbevételekkel, az úthálózata elég silány. Tehát építik, csak ezt már 20 éve megépíthették volna.
Tehát amikor 1000 kilométert kell utazni, akkor az nem 2-3 óra.
Nem, sajnos, és nem autópályás, de már építik. Tehát, hogy pont abban a szakaszban voltunk, amikor ott éppen készült, tehát én azt gondolom, hogy 2-3 év múlva ott már A-ból B-be el tudunk rendesen jutni, nem zötyögve, nem egysávos úton.
Igen, ezért ez 27 Magyarországnyi, és a Kaszpi-tengertől egész Kínáig húzódik, tehát elképzelhetetlenül nagy ország.
Igen. Hát így keresztbe szerintem több mint 2500 kilométer.
Az olaj okozta gazdagság, meg az, ami Asztanában van, a felhőkarcolók, meg gondolom, hogy Alma-Atiban is a régi városrész mellett azért nőnek ki a földből felhőkarcolók, vagy üzleti negyedek, vagy nem annyira?
Nem látszik ez a nagy... Tehát minden pénz Asztanában van beáramoltatva. Alma-Ata vagy most kicsit mellőzve van, de nyilván nem tudják mellőzni, de nincsenek akkora fejlesztések. Tehát épülnek ilyen 15 emeletes, 20 emeletes lakóházak, tehát ez beton jellegű épületek, nem szépek, tehát nem olyan dizájnosak, mint mondjuk az arab öbölben, mert ott ugye adnak erre, hogy ilyen csillogó-villogó modern legyen. Asztanán kívül én ezt nem tapasztaltam. Tervek az vannak, tehát bárhol megyünk az országba, ugye Nazarbájevnek a nagy képei vannak, és ott van, hogy 2030, mit tudom, 2-re majd az ország milyen jó lesz. Tehát, hogy addig tartsatok ki, tehát, hogy ezt súlykolja.
Bárcsak ne lenne annyira ismerős ez.
Tehát, hogy azt súlykolja folyamatosan minden ilyen óriás plakát az emberekből, hogy akkor majd jó lesz, addig tartsanak ki, mert vidéken tényleg szegénységben.
Na, valaki... ezt akartam kérdezni az előző kérdésem, hogy az olaj okozta gazdagság, az mennyire látszik vidéken?
Sajnos sem ennyire, és ezért nagyon elégedetlenek az emberek. Tehát nyilván folyamatosan mondják, hogy hát milyen rosszak az utak, és hogy ennyi bevételünk van, és akkor hogy ellopják az összes pénzt, meg ugye elmész Almatába, tényleg nagyon sokan vannak jippel. Tehát aki kötődik mondjuk a kormányhoz, ugye, tehát a vazulusaik azok nagyon jól élnek, de ahogy kilépsz ebből a körből, onnantól kezdve tényleg fejik a tehenet, gyalog mennek a tehénnel, van nagyon sokan.
Ugye, fogom közben a fejem, hogy édes Istenem, hogy mennyire nagyon ismerős ez az egész, de hát ha megállunk egy úton, és nem lesz belőlünk egyértelműen Kazasztán.
Hát, reméljük. Illetve, hát mondom, hogy természetileg nagyon szép, tehát amikor vetítéseket tartok, és fogok is most március 20-án fogok tartani egy vetítést.
Tehát holnap. Egész igen, pontosan.
Az LTTTK-n, és ott képekben is lehet ezt látni. Tehát, hogy lehet, hogy így elmondva nem annyira érdekes ország, de mondjuk ott túrázva tényleg ott fölmegyünk 3-4 ezer méteres hágókhoz, találkozni emberekkel, megosztják az élettörténetüket, a múltjukat, és még gyakorlatilag vannak olyanok is, már egyre kevésbé ugyebár, akik nomádolnak, tehát hogy mondjuk így hívom őket, hogy félnomádok, tehát hogy azért télen ők is letelepednek a faluba vagy a városba, de azért nyáron ők is fölteszik a jurtát, kimennek, és akkor
legeltetik az állatokat.
Lovakat, és nagyon sokszor találkozni ugye tevékkel is.
Ezen az éghajlaton?
Hogyne. Tehát, hogy végül is a Közép-Ázsiából származik a teve, a két pupu variációja, és azok bírják rendesen a hideget is. Meg nyilván vannak a lovak, ugye egy lovas népről van szó, még ha elmegyünk a piacra, akkor ott látni nyergeket árulnak, meg ilyen felszereléseket a lovászkodáshoz. Tehát, hogy vannak ilyen érdekes dolgok is, de hát nyilván a szovjet időktől kezdve már modernizálták, oda került ugye az atomkísérleti telep, Szemipalatinszk. Ugye nagyon közel voltam hozzá, és találkoztam emberek, és mesélik, hogy fú, hát amikor az kimegy, mennyire dübörög, meg így beborítja az egész eget a gáz, ugye, amit ki a starthoz használnak.
Csodálom, hogy csillog a szemük, ha erről beszélnek, mert nem hiszem, hogy a Kazasztán annyira örülne egyébként ennek az urán erőműnek.
Igen, tehát most összekevertem Bajkonurt és Palatinszkot, de mindegy, tehát hogy mind a kettő már egy turista látványosság, tehát ezekre a helyekre el lehet menni, nyilván engedély kell hozzá a Bajkonurhoz, hogyha van kilövés, tehát akkor meg lehet ezeket tudni, hogy mikor van, és akkor nagyon sok turista elmegy, és akkor megnézi ezeket.
De mindegy, igen, érdekes. Azt gondolom, hogy arról csillogó szemmel beszélnek, mint Szemi Palatinszkról és az urándúsításról.
Két magyar is, aki ugye onnan indult, tehát hogy ez is fontos, és most Oroszországgal aztán megegyeztek egy Bajkonur kérdésébe, tehát 91-ben aztán 20 évre bérleti szerződést kötöttek, és azt most már meghosszabbították egy újabb 20 évig.
Na hát akkor Kumisszal illenek most kocintanunk, tehát holnap az ELTE TTK-n van egy vetítés.
A weboldalamon megtalálják a pontos, hogy melyik teremben van, tehát ez a vandorboy.com-on érdemes megnézni, vagy a Facebook oldalamon is lehet, ott is el fogom posztolni a vetítés pontos.
Mi meg folytatjuk jövő héten, mert a jövő héten is te leszel a vendég, akkor Szaúd-Arábiába kalauzolsz minket.
És nagyon köszönöm, hogy
itt lehettem. Úgyhogy csak mára fejezd.